Hallgassuk meg Isten igéjét, Ézsaiás próféta könyvéből, a 40. részből, a 29. és 31. verseket. Hallgassuk most figyelemmel. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak, és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szányra kelnek, mint a sasok. Futnak, és nem lankadnak meg. Járnak, és nem fáradnak el. Foglaljuk el helyünket. Amikor találkozunk egy-egy ismerősünkkel, és érdeklődünk a hogy léte felől, akkor gyakran hangzik ez a válasz felénk. Fáradt vagyok. Elfáradtam. Elegem van. Nincs erőm, nem bírom tovább. Sok ez nekem. És igen, fáradtság ott van a mindennapjainkban. És ennek a fajta fáradtságnak több típusa van. Természetes például, hogyha egy napot keményen átdolgozunk fizikai munkával, akkor elfáradunk, akkor szükségünk van a pihenésre a nap végén. Jó, leülni, és akár ezt a fajta fizikai fáradtságot könnyen orvosolni tudja a pihenés, egy pihentető alvás például. Van tehát a fáradtságnak ilyen fizikai típusa. De lehet emellett szellemileg is megfáradni, fáradtnak lenni. Amikor sok a gondja az embernek, megoldatlan problémája, és azok folyamatosan ott járnak a gondolataiban. Ott van az életünkben, amiken gondolkodunk, szeretnénk minél előbb megtalálni a megoldást, a megfelelő kiutat belőlük. Ilyenkor akár úgy érezhetjük magunkat, minthogyha cirkuszi ilyen tányér zsonglőrök lennénk, akik próbálnak hosszú pálcákon tányérokat pörgetni és egyensúlyozni, egyre többel és többel, és közben sokfelé figyelni, és folyamatosan munkát végezni, úgy, hogy persze lehetőség szerint egy tányér se törjön el. Ilyen, amikor az embernek egyfajtában járnak a gondolatai, nem tud egész egyszerűen nem arra gondolni, ami foglalkoztatja, ami a gondja vagy a problémája. Csak hogy hasonlóan, ahogy mi is törekszünk megoldani törés és probléma nélkül, mindenféle bonyodalom nélkül ezeket a gondokat, mégis azért egy-egy tányér néha odavész. És az ember úgy rájöhet, hogy igen, nem biztos, hogy tudok 4-5-6 felé figyelni. Nem biztos, hogy én is olyan profi zsonglőr vagyok akár az életemben, mert van, hogy egy helyzetből akár vesztesként, vagy úgy jövök ki, hogy nem találom meg a megoldást. Ilyen a szellemi fáradtság, ami fáradtá tesz, akár egy nehéz iskolai nap után is, amikor különböző tárgyakból egymás után érkezik a számonkérés, és meg kell felelni, és teljesítményt kell nyújtani. Ugyanígy elfáradhat az ember a munkahelyén, akár a családjában, az ottani problémák között. A fáradtságnak tehát ilyen típusa is van. Ezt már nehezebb kipihenni. Nem feltétlenül elég azt mondani, hogy na jó, alszom rá egyet. Mert amíg nincsen megoldás, addig magam előtt görgetem a gondot. És addig csak egyre jobban fáradt, akár szellemileg. És van egy utolsó típusa is a fáradtságnak, amiről ma szeretnék kifejezetten beszélni, ez pedig az, hogyha lelkileg és hitben megfáradunk. Az elmúlt időszakban például többen mondták és megfogalmazták a gyülekezetből is, hogy szükség lenne a megújulásra, a megelevenedésre, arra, hogy tényleg újat lehessen kezdeni, új erővel, mert fáradtnak érezzük magunkat. És a lelki fáradtságnak van egy olyan tulajdonsága, hogy kihat a teljesítő képességemre, és akár kihat a fizikai állapotomra is, ha nem érzem magam jól. És még egy dologban szeretnék a fáradtság között különbséget tenni. Ugye a fáradtságnak nem csak különböző típusai vannak, ahogy felsoroltam, hogy fizikai, szellemi, lelki, hanem a cselekvésben is van különbség. Azt figyelhetjük meg, hogy ha fizikai munkát végzünk, akkor elfáradunk. Mert aktívak vagyunk, valamit teszünk, cselekszünk, és nyilván annak az eredménye a fáradtság. Lelkileg és hitben viszont megfáradni szoktunk. És lehet, hogy nagyon kicsi csak a különbség a kettő között, és mégis van jelentősége. Mert lelkileg megfáradni az azt jelenti, hogy passzívak vagyunk. Hogy ilyenkor nem tesszük azt, amit tenni kéne, és azért válunk megfáradtá, mert nem tesszük azt, amit kéne. Most lehet azt gondoljuk, hogy ez velünk nem fordulhat elő. Csak azokkal, akik biztosan még nem olyan jó hívők, nem élnek olyan régóta hitben. Pedig ugyanúgy velünk is előfordulhat ez a probléma. Mert az élet magában hordozza a fáradtságot. Nem véletlenül mondja itt Ézsaiás is, hogy még az ifjak, még a legkiválóbbak is, akikről azt feltételeznénk, hogy az ő teherbíró képességük és teljesítményük, az soha nem szenved hiányt, még ők is megbotlanak, még ők is elfáradnak, még a legkiválóbbak is. Nem is kell akár messzire mennünk, pár héttel ezelőtt szólt az igehirdetés Illés prófétáról, aki szintén úgy ismerhettük meg, hogy megfáradt a szolgálatában. Nem akarta végezni tovább azt a munkát, amit az Isten rábízott, pedig az Úr prófétája volt. És mégis elment a pusztába, és lefeküdt egy reketje bokor alá, és meghalni vágyott. Megfáradt az ő munkájában, az ő szolgálatában. Botlások és megfáradások tehát mindannyiunk életében lehetnek. És fontos megnézni azt, hogy mi okozza ezeket a botlásokat. Ennek különböző okai lehetnek. Az egyik ilyen oka az életünkben a bűn. Ugye a mindennapi életünknek megvannak a gyenge pontjai, mindannyiunk életének. Nemrég mondta valaki, hogy észrevette azt, hogy az elmúlt években, de nem csak mondjuk egy évvel ezelőtt, vagy két évvel ezelőtt, hanem tényleg most már hosszú évek óta, ő a bőrben sokkal erősebb támadásnak van kitéve, azt tapasztalja meg. Igen, ismeri a sátán a gyenge pontjainkat, és nem véletlenül azokon keresztül szeretne egyre nagyobb teret magának az életünkben. És fontos, amikor megbotlom, akkor visszatekinteni, hogy mi miatt, mi az én életemben, ami gyengeség, ahol támadható vagyok. És ezek különböző dolgok lehetnek. Kísérthetőek lehetünk az önzőségünknek a területén. Hogy mindent megérdemlünk, hogy nekem minden jár, nekem nem kell alázatosnak lenni, nekem nem kell engedni a dolgokból, lemondani. Vagy kísérthetőek lehetünk az anyagiak területén, a kapcsolatainkban, hogyha befolyásolhatóak vagyunk. Könnyen eluralkodhat bennünk akár a harag, vagy a sértettségnek az érzése. Azt, hogy nem tudunk megbocsátani, az irigység, és még sorolhatnám. Mindegyünknek magunknak kell megtalálni, hogy mi is az a pont, ahol én sérülékeny vagyok, ahol én gyenge vagyok. És a népnek itt a bűne az volt, hogy engedetlen volt. Valahol elkezdődött az engedetlenség, lehet, hogy akár több nemzedékkel korábban a hűtlenség mutatkozott meg Isten iránt, és aztán ebből lett egy fogság. Egy több évtizedig tartó fogság, elnyomás alatt és idegen országban. És ennek a kísértésnek és a bűnnek az a veszélye, hogy egy idő után az embernek már fel sem tűnik, hogy együtt él a bűnnel. Hogy együtt él azzal, hogy beengedte az életében, és ennek következtében megkeményedik a szíve. Járhat persze akkor is Isten tisztelettel, járhat bibliaórára, járhat imaközösségre, és sorolhatnánk ezeket az alkalmakat. De a kérdés az, hogy közben változik-e a szíve, mert hogyha nem hagyom, hogy változzon a szívem, akkor bizony megkeményedett. És akkor valami olyan van benne, ami közém és az Isten közé áll, ami a megfáradásomhoz, az elcsüggedésemhez vezethet. És ilyenkor lehet azt mondjuk, hogy miért változnék én, hogyha a másikra is ráférne a változás. És lehet nem akarjuk beismerni, de ilyen helyzetben, amikor az embernek kemény a szíve, akkor megújulásra van szükség. Lélekben és hitben. És ez csak úgy valósulhat meg az életünkben, ha engedjük, hogy az Isten megvizsgáljon bennünket, hogy szembesítsen vele, hogy milyen a szívünknek az állapota, hogy tükröt tartson, és abban meglássuk, hogy ha bár én ilyennek gondolom magam, és kívülről lehet nem is látszik, hogy mi a gond az életemben, de belül ott van, és ő nagyon jól tudja, és merek-e ezzel szembenézni, mert csak így lehet megújulni. Aztán azt is észre lehet venni, hogy nem csak a bűn, hanem az életnek a terhei és a fájdalmai is eljutathatnak bennünket odáig, hogy megfáradtak leszünk. A gondok akár eltakarják a szemünk elől a célt, a mindennapos küzdelmek felőrölnek minket. Mellette még nyilván sebeket is adunk egymásnak, és kapunk is egymástól. És ettől változik a viselkedésünk, változik a természetünk, a személyünk, torzulhatunk akár általuk. És a közhelyes mondással ellentétben, hogy majd az idő megoldja, én azt látom, és amikor beszélgetek emberekkel, hogy az idő nem old meg semmit, hanem akár ezeket a sebeket és sérelmeket mélyíti, és csak egyre nehezebbé teszi azoknak a hordozását. És szeretnénk gyakran kitérni ezek elől a fájdalmak elől. Szeretnénk azt mondani, hogy ha nem működik, ha innen fájdalmat és csalódást tapasztaltam meg, akkor inkább becsukom az ajtót és megyek egy másik irányba. De nem feltétlenül tehetjük ezt meg. Ez nem lehetséges. Nincsen olyan, hogy tökéletes és mindig örömteli állapot. Az viszont lehetséges, hogy vigasztalást kapjunk ezekre a fájdalmainkra. Ahogyan itt szól ez a 40. fejezet is, ahogy elkezdődik, azt mondja az Isten, hogy vigasztaljátok az én népemet. Vigasztaljátok őket, mert erre van szükségük, mert ilyen állapotban vannak. Tudja Isten, hogy mire van szüksége a népnek, amely az elégedetlensége miatt az évek, évtizedek óta tartó fogságban átéli a kiszolgáltatottságot. Kiszolgáltatott állapotban vannak, és emberileg nincsen ott a lehetőség arra, és nincsen ott a remény, hogy ebből lehet kitörni, lehet újat kezdeni, lehet végre a babiloni fogságból hazamenni, lehet visszatérni arra a földre, ami az ősöknek a földje. Emberileg nézve erre nincsen remény. A megfáradásban a nép odáig jut el, hogy nem látja az Istent már mindenhatónak és mindentudónak. Így fogalmazza ezt meg Ézsaiás. Miért mondod ezt, Jákob, és miért beszélsz így, Izrael? Rejtve van sorsom az Úr előtt. Nem kerül ügyem Isten elé. Hát nem tudod, vagy nem hallottad, hogy örökkévaló Isten az Úr? Nem tudod, vagy nem hallottad? Ennyit ért korábban a tanítás, ennyit ért az a hagyomány, amit olyan nagy gonddal igyekeztek az apák átadni a fiaknak, hogy aztán már az unokák abban sem tudnak bízni, hogy az Isten mindenható és mindentudó lenne. Ennyire volt elég ez a fajta hit és tanulás, hogy nem tudják már azt mondani, hogy örökké való Isten az Úr. És pedig, ha ezt ki tudnák mondani, ha ez benne lenne a népnek a szívében, akkor nem lenne több bizalmatlanság. Akkor lehetne tényleg újult erővel haladni. És adódik a kérdés, hogy igen, amikor mi ilyen állapotban vagyunk, akkor a mi szívünkben hogyan hangzanak ezek a versek? Hittel, hogy tudom, hogy örökké való és minden tudó az Úr. Annak ellenére, a körülmények ellenére tudok benne bízni, elhiszem-e ezeket. És ezekre a megfáradásokra azt láthatjuk, hogy van megoldás. Erőt ad az Úr a megfáradtnak, az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kellnek, mint a sasok. Futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Mi a megújulásnak az útja? Szeretnék erre egy történeten keresztül rávilágítani, ami jól leírja számunkra. Szombat reggel egy kisfiú a homokozójában játszott. Ott volt nála egy dobozni autója és teherkocsija, a műanyagvedre és egy fényes piros műanyaglapát. Ahogy utakat épített és alagutakat ásott a puha homokba, talált egy követ a homokozónak a közepén. A fiúcska körülásta a követ, és így sikerült kiszabadítania a homokból. Nem csekély vetődtséggel nyomta, taszigálta a követ a lábával. Amikor a homokozó láda falához ért a kővel, azt látta, hogy nem tudja átgurítani rajta annak a peremén. A kisfiú csak tolta, nyomta, és a lapáttal feszítve emelte a követ. De valahányszor azt gondolta, hogy előbbre jutott, a kő megbillen, és visszaesett a homokozóba. A kisfiú morgott, küzdködött, taszította, lökte, de csak annyit ért el, hogy a kő visszagurult és megforzsolta az ujjait. Végül csalódottságában sírva fakadt. Közben édesapja a nappali ablakából követte az eseményeknek az alakulását. Ahogy eleredtek a könnyek, egy óriási árnyék vetődött a homokozóban sírdogáló kisfiúra. A fiúcskának az édesapja volt az. Szelíden, de határozottan megkérdezte. Fiam, miért nem vetettél be minden rendelkezésedre álló erőt? A kisfiú megsemmisülten zokogta. De hát azt csináltam, apa, hát azt csináltam. Minden erőmet beleadtam. Nem, fiam, helyesbített az apa kedvesen. Nem adtad bele minden erődet. Nem kértél meg engem. Azzal az édesapja lehajolt, és megragadta a követ, és kirakta azt a homokozóból. Nem vagyunk így sokszor mi is. Küszködünk, szenvedünk. Minden erőnket megfeszítjük, próbálkozunk, keressük a megoldást, de nem jutunk semmire. És csak a fáradtság lesz az eredménye, a megfáradás, az elfáradás. És a megújulás útja, az csak úgy lehetséges, hogy beismerem először is, hogy segítségre van szükségem. Hogy nem megy, hogy kell a segítség. És a következő lépése az a megújulásnak, hogy segítséget kérek. És várom azt, hogy igen, meg fogom kapni a segítséget. Meg fog érkezni a megoldás és a segítség. Erről beszél itt Ézsaiás is, akik tudnak bízni, azok szányra kelnek, mint a sasok, akik uralják az eget. A sas például, amikor a zsákmányára lecsap, vagy sokszor mi is látjuk, hogy nem feltétlenül csapkod a szárnyaival, hanem a levegőnek, a szélnek az áramlatain vitorlázik. És ezt használja fel, és nem feltétlenül mindig a saját erejét fejti ki. És valami hasonló dolgot akar velünk az Isten cselekedni. Nem azt ígéri, hogy nem kell nekünk is beleadni az erőnket, hogy nem lesznek problémák, hogy mindenre képesek leszünk, azt sem mondja, hanem azt ígéri, hogy általa lehetségessé válik, hogy ő alánk nyúl, hogy ő segítséget ad. Ahogyan Pál mondja, mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Krisztus által őt felhasználva lehetünk erősek. Ahogyan a sas felhasználja a levegőnek ezeket az áramlatait, és azon vitorlázik, úgy mi felhasználjuk-e azt, hogy van megváltunk, hogy az Isten elküldte az ő fiát, hogy általa nekünk bűnbocsánatunk legyen, hogy általa, az ő ereje által élhessünk. És azt ígéri, hogy akik tudnak ebben az erőben bízni, tudják ezt a mennyei erőt kérni, ezt a segítséget, azok megújulnak, nem fáradnak el, nem lankadnak meg, és ezek ígéretek, hogy akkor lehet futni, lehet végezni ugyanazt a pályát, és mégis lehet nem erőtlenedni. És ez a biztatás hangzott a fogságban élő népnek is. Várjatok hittel! Amikor Ézsaiás szavaival jobb reménységet próbál táplálni a népbe, akkor kívülről, ahogy mondtam, minden reménytelen. Emberi megoldások útján nem lehet látni, hogy hogyan lesz szabadulás, hogyan lesz újrakezdés. De hogyha egy kicsit tovább lapozunk, akkor a 44. fejezetben már azt láthatjuk, és azt olvashatjuk, hogy az Úr elküldi Círuszt, aki majd a népet megszabadítja. Küld egy másik királyt, elküldi a perzsa királyt, aki legyőzi a babiloni uralkodót, és a népet hazaengedi a fogságból. Van hazatérés, van újrakezdés, úgy kezdődik ezáltal. A bűnök, a fájdalmak, hibák és gondok ellenére nekünk is lehet újat kezdeni. Azt hiszem, hogy mindnyájan szeretnénk a lelkünkben szárnyalni, futni és nem lankadni, és nem fáradni el. És ez egyedül úgy lehetséges, ahogy az igehirdetés elején is mondtam, hogy a megfáradás az annak az eredménye, hogy valamit nem teszek. Annak ellenére, hogy nem érkezik akár rögtön választ az imádságomra, hogy nem érzem azt, hogy rögtön segítene az Isten, akkor nem elpártolok tőle, és nem feladom, hanem várok. Hittel várok arra, hogy ő megadja a megoldást. Akkor nem teszek úgy, hogy legyintek. Akkor minek templomba menni, ha az előző héten se szólt hozzám az igéje? Akkor minek olvasni? Minek imádkozni? Ha már imádkozom egy hete, vagy akár tényleg hónapok óta, és mégsem történt változás. Így nem lehet megújulni, hanem csak olyan módon, hogyha bízunk az Istenben. Akik az Úrban bíznak, azoknak az ereje megújul. Csak hogyha hittel tudunk várni és bízni az Istenben. És lehet ilyen módon aktívan várakozni. Úgy közben nem szakítom meg a vele való kapcsolatot, hanem próbálom az életemnek a különböző szálait és különböző utait minél szorosabban hozzákötni, hozzákapcsolódni, hozzáfonni. És hogyha csak azt mondjuk, hogy rejtve van az Úr előtt az én ügyem, meg sorsom, úgy nehéz megújítani. Az így nem elég a megújuláshoz, hanem azt mondja az Isten, hogy közeledjünk hozzá, és akkor megtapasztalhatjuk, hogy erőt ad számunkra. Ne kérdőjelezzük meg az ő hatalmát és az ő ígéreteit, hanem bízunk benne, mert ez a megújulásnak az útja. És akkor valóban ránk is igaz lesz, ami itt olvasható. Hogy igen, akkor megújulunk, akkor szányra kerünk, akkor futunk és nem fáradunk el, akkor nem lankadunk meg. Így legyen. Amen.